Szeretettel köszöntlek benneteket a következő igével. Menjenek szavai. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. Láng nem éget meg. Mai ifjúság Isten tiszteletünk címe és témája. Jobb félni a félelemről és a biztonságérzetről hallunk ige hirdetést. Köszöntjük Lőrinczi Hunor lelkipásztor testvérünket. Áldott alkalmat kívánok mindannyiunk.
Szembesedjünk el imádságra. Drága Úrunk, valóban hálát adunk az életért és mindenért. Köszönjük azt, hogy most itt lehetünk, elosztál ide bennünket. Köszönjük azt, hogy Te vagy az, aki vágyat ébresztesz a szívünkben, hogy minél többet lehessünk veled. És valóban akkor azért lehetünk itt most is. Köszönöm azt, Uram, hogy Te tudsz igazán békességet adni a szívünkbe, és Te tudsz egyedüli biztonságérzetet adni nekünk. Köszönöm azt, Uram, hogy meghaltál értünk. És köszönjük azt, Uram, hogy most is szólni akarsz hozzánk. Kérlek, nyitogasd a mi szívünket, hogy most is meghalljuk, hogy mit akarsz ma nekünk mondani. Amen.
Amen. Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket ifjúsági Isten tiszteletünkön. Egy rövid fohásszal járuljunk még az Úr elé az ige olvasás, ige hirdetés előtt. Urunk Jézus, kérünk, hogy küld a Te szent lelkedet most közénk, hadd legyen ez az alkalom is a Te lelked által vezetett. Szólíts meg mindannyiunkat, közöld velünk most a számunkra elkészített ajándékaidat. Amen. Az igehirdetés textusaképpen most nem az igehirdetés előtt olvasnék én sem föl, hanem majd menet közben a Bibliából majd hallani fogjuk azokat a részeket, amelyekre alapozva, amelyekből kiindulva szeretném átadni a mai alkalomon az üzeneteket. Tehát a mai témánk, mint hallottuk is az a legelején, a félelem. Sőt, valahogy így hangzott a netes levelező listán megfogalmazott cím, hogy jobb félni? Így kérdőjellel, kérdéssel. Bizonyára, aki kitalálta ezt a címet, egy kicsit vagy talán teljesen is, arra a bizonyos bölcs mondásra szeretett volna utalni, ami így hangzik, hogy jobb félni, mint megijedni. Első körben ezen kezdtem el gondolkozni, hogy mit is jelenthet ez. Tulajdonképpen valami olyasmi az, amikor az ember két rossz dolog közül kénytelen választani, és hogyha már így van, akkor már a kevésbé rosszat válassza. Mert ugye sem a félelem, sem pedig az ijegység nem valami pozitív megtapasztalás. És aki vallja, hogy jobb félni, mint megijedni, az gyakorlatilag azt mondja, hogy ha már így alakult, ha már ilyen az élet, hogy lépten nyomon veszélyek és bántalmak leselkednek rám, hát akkor már jobb, hogyha folyamatosan úgy élem az életemet, hogy ezekkel számolok, vagy résen leszek. Hogy inkább tartok a dolgoktól, a döntések, események következményeitől, mert akkor hát a könnyebb lesz a nagyobb bajt elviselni, hiszen már előre számítottam mindezekre, és akkor nem lesz akkora a meglepetés. Vagy esetleg talán ki is tudok kerülni pár veszedelmet, mert annyira ügyes vagyok, annyira profi módon tudok már résen lenni, vagy félni, fogalmazok így. Bizonyos filmek jutottak eszembe ennek kapcsán. Milyen gyakran látunk a tévében, moziban olyan filmjeleneteket, amelyekben a bátor főhős fegyverrel a kezében óvatosan lépdel, falhoz simul, vagy pedig vége láthatatlan parkolóházakban, autók közt lapulva, suhan tova, figyelve, lesve az ellenfelet, az ellenségét. És hogyha nem figyel eléggé, akkor néha bizony kap egy-egy óriási nagy pofont, de azért többnyire halad előre, ha csak végzeteset nem véd. Arra gondoltam, hogy valahogy mi is hasonlóképpen éljük alapból az életünket. Ha már félni kell, hiszen az ellenség ott leselkedik ránk mindenhol lezernyi formában, akkor jobb félni és figyelni, mert akkor kisebb az esélye annak, hogy valami végzetes dolog történjen velem. És hogy mi mindentől félünk, hát az szinte felsorolhatatlan. És minden korosztálynak megvannak a jellemző félelmei, persze egyénileg, egyen-egyenként mindannyiunknak is megvan speciálisan, hogy ki mitől fél általában az életben, élete során. Már egész pici korban ugye ott van, hogy félünk, nehogy magunkra hagyjanak a szüleink, félünk a sötétben sokan még felnőtt korban is, félünk, mert a szomszéd püstike erősebb, mint én vagyok, és folyton meg akar verni, félek, hogy elveszik a játékomat, aztán később félek, hogy az osztálytársak hogyan fogadnak majd el, hogyan fogadnak be, félek a leégéstől a többiek előtt, félek, mert ciki a ruhám, amit édesanyám rám adott, nekem nem tetszik, nem egészen divatos, trendi, és félek, hogy mások okosabbak nálam. Aztán később pedig félek, hogy hogyan találok társat, kell-e én egyáltalán valakinek, félek, hogy nem találom meg azt a dolgot, ami igazán érdekel, félek a vizsgák előtt, félek, hogy nem vesznek fel arra az egyetemre, amerre szeretnék bejutni. Aztán később félek, hogy hogyan lesz munkám, keresek-e eleget, hogy a családomnak is meg tudjam adni azt, amit szeretnék, és én magam is megkapjam azt, amire vágyom az életben. Félek, hogy elfecsérlem az életem, hogy nem vagyok hasznos, hogy nem alkottam semmi maradandót. Aztán már félek az elmúlástól később, attól, hogy nem sokára letelik az életem ideje, és még sehol nem tartok. És aztán mi lesz a halálom után? Annyi mindent mondanak, vajon mi lehet az igaz mindezek közül? És még annyi mindent nem láttam, annyi mindent nem éreztem, annyi mindent nem tapasztaltam meg, és félek, hogy kifutok az időből, és azért pedig rohanok. És aztán talán éppen emiatt a rohanás miatt maradok le nagyon sok mindenről, mert a nagy félelmemben elsiettem annyi minden mellett az életben. Ravasz László mondta egyik beszédében, hogy egy falcirkát pillantott meg egy alkalommal, ez volt fel írva ákombákon betűkkel egy helyen, hogy ne siess, mert elkésel. Hogy is van ez? Hát nem az késik el, aki nem siet? Aztán megértette, hogy félelmünkben, rohanásunkban mennyi minden mellett elmegyünk, ami gazdagíthatta volna az életünket, ami ajándékcsomagként ott volt elhelyezve az életünk útján, de mi nem vettük észre azokat, mert igen rohantunk, igen hajszoltuk azokat a dolgokat, amiket magunk szerettünk volna elérni. No, de nem ezen a vonalon akarok most tovább gondolkodni, csupán nagy vonalakban végig szántottam, hogy körülbelül miféle félelmeink vannak. De igazából ezt a legjobban mindenki maga tudja a maga életében, hogy mitől is fél a legjobban. És arra gondoltam, hogy micsoda nyomorult állapot ez a jobb félni, mint megijedni állapot. Vajon ilyen lopódzó, ilyen settenkedő, veszélyek elől állandóan menekülő életet szánt nekünk Isten? Nem hiszem, hogy így van ez. Nem hiszem, hogy valamiféle kommandósnak lettünk ide helyezve erre a földre, az élet harcterére. Valami menet közben nagyon félrecsúszhatott. Erre keressük legelőször a választ, hogy mi csúszhatott félre. Micsoda, mi itt a baj? Aki elkezdi olvasni a Bibliát egészen az elejétől, az észreveti, hogy pontosan erről beszél a Biblia már az első oldalain. Hogy mi csúszott félre, hogy micsoda a baj. Kezdjük egészen az elején tehát. A Biblia már az első lapokon világossá teszi számunkra, hogy kik is vagyunk. Hogy miért is vagyunk mi itt ezen a világon. Azt mondja, hogy Isten megteremtette az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. És mindenre azt mondta az Isten, hogy ez jó. Egy hihetetlen gazdag, egy csodálatosan megalkotott mindenségbe helyezett el minket Isten, ahol az ő közvetlen jelenlétében, a vele való természetes kapcsolatban élhette az ember az életét, mégpedig félelmek nélkül. Hiszen teremtője mellett a legnagyobb biztonságot élvezhette. Isten csak egy dologtól óvta az embert, hogy ki ne lépjen a vele való kapcsolatból, mert hogyha ezt megteszi, akkor egészen egyszerűen az lesz a következménye, hogy nem fog tudni kiigazodni az élet dolgain. Hiszen nagyon összetett módon működik ez a teremtett mindenség, a teremtett világ, amiben élünk. Ha csak a fizikailag látható világot vizsgáljuk, akkor is láthatjuk, hogy mennyi törvény, mennyi szabály, mennyi törvényszerűség igazítja, igazgatja, működteti az egész mindenséget. Ezt tanuljuk az iskolában hány éven keresztül, fizika órán, biológia órán, kémia órán, és még ki tudja hányféle órákon, hányféle törvényeket felfedezni, ugye Ohm törvénye, meg ehhez hasonlók, hát ezt Ohm fedezte fel, de az nem az ő törvénye, hanem az az Isten által megalkotott törvény, amit Isten kegyelméből Ohm felfedezett, mondjuk. És még ezernyi más. És a tudósok csak kutatják, kutatják, és a végére nem érnek ezeknek a törvényeknek, hiszen megismerhetetlen ez az hatalmas, összetett világmindenség, amiben Isten belehelyezett bennünket. És ugyanígy a lelki világban is, a lelki világot is ugyanolyan valóságként tárja elénk a Biblia, mint a fizikai valóságot, ami körülvesz bennünket, mint ez az asztal itt van előttem. És abban is ugyanúgy törvények működnek, amelyek azt működtetik, egyben tartják. És egyik alapvető ilyen törvény, hogy Isten, hogy ember el ne szakadja az Istentől, mert ebben az összetettségben el fogsz veszni. Nem tudsz kiigazodni rajta. Gondoljunk csak bele, hogy milyen nehéz dolog akár egy bánatos embert megvigasztalni. Milyen kiismerhetetlen a lélek útjai, a láthatatlan világnak a dolgai. Még jobban, még mennyire nehezebb, mennyire szinte lehetetlen dolog egy depresszióba esett embert megvigasztalni, visszahozni, az ő bajait feltárni és azt gyógyítani. Óriási nagy terület, a felszínét kapargatjuk csupán, és nem ismerhetjük meg, ez sem igazán. Azt mondja az Isten, hogy ember, el ne veszítsd velem a kapcsolatot, mert ebben a dzsungelben el fogsz tévedni. Van egy kedves példám, lehet, hogy már páran hallották. Minden példa sántít valahol, biztos, hogy ez is. Gondoljuk el, hogy valaki azt mondja nekünk, hogy ide figyelj, te kapsz most egy repülőgépet, egy óriási nagy utasszállító, csodálatos gépet, nagyon jó dolog repülni, olyan élmény lesz, hogy ihaj, és ezt a gépet te el fogod tudni vezetni. Beültet a pilótafülkébe, tessék. Egy feltétellel. Ott ül melletted a pilóta, és mindig mondja, hogy mit kell csinálnod. Melyik kütyüre kell figyelned, melyik kapcsoló föl le, melyik óra és a többi, melyik mit mutat, mire kell figyelned. És elindulsz, és működik, és felszállsz, és csodálatos a látvány, a kilátás. Élvezed az egészet, hiszen azért adatott neked, hogy jól érezd magad benne, hogy jól élj benne. És egyszer csak úgy döntesz, hogy minek magyarázza nekem itt valaki a jobb fülembe, hogy merre menjek, hová menjek, mit csináljak, mire figyeljek. Megy ez már nekem magamtól is. Tudom vezetni én ezt a gépet. Hát milyen jól ment eddig is. És úgy döntesz, hogy hát a pilótától meg kell szabadulni, hát ne diktálják nekem itt az iramot. És kidobom a gépemből a pilótát. Mi történik? Hát ismerem én azt a gépet? Nem. Repülök még egy ideig az életem útján, elrepül még az életem egy darabig, de már ki tudja, hogy hol váltott át zuhanó repülésbe. Lehet, hogy már abban a pillanatban, ahogy a pilótától megszabadultam. És annak bizony jó vége nem lesz. Nem lehet. Erre mondja az Isten, hogy ha megszakítod velem a kapcsolatot, meg kell halnod. Halott ember vagy ott a gépen, a pilóta nélkül. És megtörténik a bűneset, megszakítjuk a pilótával a kapcsolatot, megszakítottuk az élő Istennel a kapcsolatot, és már is ott vannak a következmények, amitől Isten óvta az embert, hogy el fogsz gabajodni az élet dolgaiban. Az első következmény, ami megjelenik, amiért az egészet elmeséltem most, elmondtam most, az első következmény már is a félelem. Kitől kell első lépésben félni az embernek? Az embertársától. És nem is csak az embertársától, hanem a társától, a házastársától. Az elől kell, hogy takargassa magát. Ugye azt mondja a Biblia, hogy fügefa leveleket fűztek össze, és azt maguk köré tették. Takargatni valójuk van már. Félni kell, mert a másik előtt igen nyílt lapok, igen nyílt könyv az életem, úgy jár túl az eszemen, ahogy csak akar. Már feltételezem, hogy túl akar járni ugye az eszemen. Úgy ver át, ahogy akar, úgy használ ki, ahogy akar. Ott van a félelem. És az ember azzal a fügefalevéllel, a félelemmel falat emel maga köré, és minél tovább, minél inkább, minél nagyobb lesz az a fal, és azt csak építeni tudjuk a magunk erejéből lebontani, biztos, hogy nem. Kidobtuk a pilótát, és úgy érezzük, hogy nem ismerjük mi még ezt a gépet. Ott van a félelem már is. Érezzük, hogy nem igazán igazodunk ki rajta, és félelmek közt vezetjük tovább az életünket. Nem tudjuk pontosan, mi is a probléma már, mert valami odabent megromlott, megkattant. Csak azt érezzük, hogy nem egészen van ez így zsengjén. És így éli az ember az életét, ez lett természetes, hogy ilyen az élet. Mondjuk sajnálkozva magunkon. És valóban ilyen az élet. Valóban ilyen az élet, ez a természetes. De csak azoknak, akik nem olvassák tovább a Bibliát, akik nem veszik komolyan azt, hogy Isten nem hagyta ezt a dolgot annyiban, hogy az ő szeretete sokkal nagyobb irántunk annál, hogy csak úgy veszni hagyjon, és utánunk jött ebbe az állapotunkba. Már közvetlenül a bűneset után arról olvasunk, hogy Isten hogyan keresi az embert, hogyan lép abban a pillanatban az ember után az Isten. És végig az Ószövetség lapjain ezt olvashatjuk, hogy hogyan jön utánunk az ő mentő szándékával, az ő szeretetével. Aztán pedig tovább az Új Szövetségben is, hogy egészen közel jött, egészen közénk jött, hogy meg tudja rázni egészen fizikailag megfogva a vállunkat, hogy ébredj már föl, nem kell többé félelmek közt élned. Nem kell többé, a félelmeid határozzák meg az életed. Erről olvassunk most néhány sort a Zsoltárok könyvéből, Dávid bizonyságtételéből. A 27. Zsoltár első 3 versét olvasom, aztán az 56. Zsoltár első 5 versét. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. És az 56. Zsoltárból pedig. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gátban. Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút tihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthat nekem? Miről is beszél itt Dávid? Ugye egy ember bizonyságtételét, egy ember vallomását olvassuk itt, egy olyan emberét, akit Isten már megszólított, akit Isten az ő kereső szeretetével már utolért, és meg is érintett, akkor meg hogy lehet az, hogy mégis az ő félelmeiről beszél? Félhet egy Isten közelében élő ember is? Egy Istennel újra közvetlen kapcsolatba került ember is félhet? Azt hiszem, hogy ez most a nagyon izgalmas kérdés a számunkra, hogy hogyan félhet még egy Istenben hívő ember is. És vajon el lehet-e jutni a hitben való fejlődés útján oda, hogy az ember többé nem fél, nem szorong, nem aggodalmaskodik, és nem szenved mindezektől. Hiszen azt mondottuk ugye, hogy a Biblia szerint ez nem egy normális állapot. Most el lehet-e jutni ide? Mielőtt azonban erre a kérdésre Isten igéjéből megpróbálnánk választ keresni és találni, 2 előzetes megjegyzést hadd tegyek, amivel szeretnék valamiképpen óvni mindenkit 2 nagyon gyakran előforduló véglettől. Az egyik megjegyzés az, hogy ne várjunk se magunktól, se másoktól olyat, amire nem vagyunk képesek. Ne alakuljon senkiben olyan hamis kép, mintha a hívő ember aféle ember feletti ember kellene, hogy legyen. Aki mentes mindenféle gyengeségtől, akinek nem csak, hogy kötélből vannak az idegei, hanem szinte nincsenek is idegei, akinek illik minden kibírnia, arcrándulás, szemrebben és nélkül, akármit is csinálnak ő vele, azért, mert ő hívő. A Biblia nem ilyen képet fest azokról, akik már Isten közelségében általa újjászületett emberként élnek. Isten gyermekének, a hitáltal vele közösségben levőnek is van idegrendszere. Ő is elfárad estére, főleg, hogyha az egész napot végig dolgozta. Sőt, sokszor már hamarabb is elfárad, és hogyha nem hagyják, hogy kialudja magát napokon, heteken keresztül, akkor bizony még ő is nagyon morcos tud lenni, és hogyha táncolnak az idegein egész nap, akkor egy idő után még a keresztjén hívő ember sem tud már jókedvű és türelmes lenni. Nem hibátlan, és nem ilyen értelemben tökéletes lesz az újjászületett ember, hanem valami másban van az a többlet, amit Isten az övőinek ad. Aztán a másik gyakori véglet pedig, hogy óvakodjunk attól, hogy a mi emberi erőtlenségünkre hivatkozva próbáljuk mentegetni az Istennel szembeni elégedetlenségünket és hitetlenségünket. Vagyis minden bűnünket úgy próbáljuk enyhíteni, megmagyarázni, csökkenteni, hogy azt mondjuk, hogy hát mindjárt gyarlók vagyunk, itt nincs mit tenni, hát gyarló az ember, ilyen vagyok, így tessék engem elfogadni és szeretni. Hogy amit elkövettem most, az bárkivel előfordulhatott volna, és akkor jön a nagy bölcsesség, hogy ugye a lónak is négy lába van, mégis megbotlik, hát még én, a szerencsétlen, utolsó kis bűnös ember, hát hogy ne botlanék meg, hogy ne fordulhatna velem elő ilyen. Ez a másik véglet volna. Az újjászületett ember tehát egyrészt nem szuperember, egyfajta szupermen, aki nem fél, nem retteg, nem szorong, nem aggodalmaskodik, soha semmi miatt. Ugyanakkor viszont ne bújjunk átlátszó kifogások mögé sem a dolgainkkal, ha tele vagyunk félelemmel, szorongással és aggodalmaskodással, egészen egyszerűen azért, mert nem hiszünk Istenben, vagy nem vagyunk hajlandóak komolyan venni az ő ígéreteit. Visszatérve tehát arra a bizonyos kérdésre, amit feltettem, hogy el lehet-e jutni oda, hogy valaki nem fél, nem aggódik, nem szorong, nem szenved, és mindezt azért nem teszi, mert hívő ember. Mit mond erről a Szentírás? A felolvasott Zsoltár részletben szinte pontról pontra minden ezzel kapcsolatos részletkérdésre világos választ kapunk. Mi is történik itt? Ugye Dávid imádságát olvastam. Dávid imádkozik itt akkor, amikor a filiszteusok fogságába kerül, és ez rendkívül veszélyes helyzet volt számára. Még azzal is számolnia kellett, hogy nem szabadul ki onnan többet egyáltalán. És hogy imádkozik? Még egyszer olvasom. Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Három egyszerű igazságot mond itt el Dávid, amelyek egymásból következnek. Az első, őt, mint Isten kiválasztott gyermekét is, bizony nagyon sok veszedelem éri. A baj nem kerüli el még a hívő embert sem. A második, az, hogy még ő is ismeri a félelmet. Tudja, milyen az, hogy a hirtelen támadt veszedelemben félni. Félti az életét, nem tudja, hogy mi vár rá. Hirtelen bizonytalanná vált a jövője, vagy szinte biztossá vált a halála. És a harmadik pedig végül azt mondja, hogy ha félek is, bízom benned. És el lehet jutni oda, hogy Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Három egyszerű megállapítás, de ha engedjük, hogy Isten igéje a szívünk mélyéig hatoljon, akkor sok rossz félelemtől megszabadíthat minket. Nézzük azért, hogy mit jelent ez a három igazság több más bibliai igerész, ige szakasz fényében is. Nézzük az elsőt először. Ezzel józanul számolnunk kell, hogy Isten gyermekeit sem kerülik el a bajok. A hívő embert is érik bizony támadások. Lásd itt éppen Dávid helyzetét. Nem kerülnek el bennünket sem a nehézségek, sem pedig a betegségek. A hívőnek is lehetnek még ellenségei is, csak hogy mindez a sok baj, veszedelem, támadás, nehézség, rossz, az Istennel való szövetségen belül éri a hívőt. Körülveszi őt egy védő borok, mint egy erős vár. És ez az élő és hatalmas Istennel való közössége, ez a védő borok. Az Istennel való közössége. Ezért használja éppen Dávid a zsoltárokban olyan gyakran ezeket a képeket, hogy erős várunk vagy te nekünk, igen bizonyos menedék a nyomorúság idején. Van nyomorúság ideje a hívő ember életében is bőven, de van kihez menekülnie. Mégpedig igen biztos menedék Isten, nem bizonytalan. Nem kell arra gondolni, hogy olyan sokszor tudott már segíteni, annyi bajon keresztül vitt már engem, annyi helyzetből kihozott már, de ez a mostani, ez talán meghaladja még az ő képességeit is. Ez nevetséges volna a hívő ember számára, hiszen az övé minden hatalom. Ő alkotta ezt az egész világot, ő tart a kezében minden eseményt, és ő tartja hatalmas kezében a benne bízókat, akik védve vannak. Ott is érheti őket sok támadás és sok kellemetlenség, de végzetes baj már nem történhet velük. Még ha az életüket követeli valami veszedelem, akkor sem történhet végzetes baj. Pál apostol a kivégzése előtt írja a következőket a Filippi gyülekezetnek. Ha kivégeznek engem, jól járok. Megszabadulok mindattól, amit rossz, és kiteljesedik az életemben mindaz, ami már jó a Krisztussal való közösségben. A halálom még közelebb visz Krisztushoz. És ebben mi a rossz? Ez a bizonyosság és ez a békesség tanítja meg Isten gyermekeit másként fogadni az ijedelmeket, a veszedelmeket, a bajt, a szenvedéseket. Na de mit is jelenthet ez a másként, amit folyton emlegetünk? A 34. Zsoltárban is lényegében efélékről van szó, ezt olvashatjuk még a 34. Zsoltárban is, hogy akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Nem az a különbség, hogy kevesebb baj, vagy nem éri baj, hanem az, hogy mindig az Úrral való közösségben éri a baj. És ott minden bajnak más a súlya, más a jelentősége. Az Úrban bízó hívő ember számíthat az ő hatalmas szövetségesére. A 27. Zsoltár is ezt mondja. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Éppen rátámadtak, ő ott van kétségbeesve, hogy mi lesz most, mert meg akarnak folytani, marcangolnak, szorongatnak, de tudja, hogy nem egyedül érte a baj, mert ott van vele az ő hatalmas szövetségese, és őneki hatalma van az ellenségein is. Hatalma van a gonoszokon, akik most éppen rátámadtak, és majd azok megbotlanak, vagy valami történik, ki tudja, mi történik, de valami biztos, hogy lesz. És az fog történni, amit a szabadító Isten akar. És ez a bizonyosság, a tartás az Istenben igazán hívő embereknek a bajok között. Akármilyen nagy bajok legyenek azok. A hívő tudja, hogy vele véletlenül semmi nem történhet. Mindarról tud az ő hatalmas, szövetséges Isten, ami vele történik, kezében tartja őt és számíthat rá. És valóban igen bizonyos menedék. Ő a nyomorúság idején. Éppen ezt jelenti a hit. Hinni azt jelenti, hogy egyre jobban megismerni, egyre jobban ismeri valaki, hogy kicsoda Isten. És miután megismeri őt, így ismeri el az élete felett is Úrnak. Tudja, hogy nincs egyedül, nincs kiszolgáltatva, mert már kiszolgáltatta magát egyszer és mindenkorra az őt kimondhatatlanul szerető Istennek, és éppen ezért rajta kívül senki másnak nincs kiszolgáltatva. Nem labdázhatnak már vele idegen erők, nem labdázhatnak már vele az emberi gonoszság, az emberi gáncsoskodás, és még ki tudja mi minden. Még a saját hibáinak sincs kiszolgáltatva, hogyha igazán oda helyezte magát az Isten kezébe. Isten megbízható szövetséges. A hit az Ószövetségben azt jelenti, hogy valakit megbízhatónak tartani. Ez is milyen érdekes dolog, érdemes megjegyezni. Aztán eljutottunk a második pontig, a második megállapításig, hogy ennek ellenére Isten gyermekei is ismerik a félelmet. Olyan őszintén mondja itt Dávid, ha félek is, benned bízom. Abban a helyzetben ő bizony nagyon félt. Mit csinálnak vele az ellenséges filiszteusok vajon? A hívő embernek is ugyanolyan idegrendszere van, mint másnak, és ugyanúgy reagál a különböző ingerekre, csak hogy mindig van egy de a folytatás előtt. Egy nagyon rövid kis szócska, de annál nagyobb jelentőségű. De bízik Istenben. Vagyis nem magára néz, hogy ő milyen erőtelen, és nem az ellenségeire, hogy azok milyen hatalmasak és erősek és szörnyűek, nem a valós vagy elképzelt veszedelmekre, mert ugye a legtöbb aggodalmaskodásunk, félelmünk legtöbbször elképzelt félelmeken alapul, veszedelmektől van, hanem a hatalmas Istenre néz, aki mindenható, és aki nagyon szereti őt. Fél, de másként fél. Megint ez a másként. Úgy fél, hogy közben bízik Istenben. Tudja, hogy védve van. A 34. Zsoltárból hadd idézek ismét egy verset. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettettem. Nem azt mondja Dávid, hogy hívő vagyok, nem ismerem a rettegést. Nem. A Biblia őszinte könyve. Azt mondja, hogy ismerem a rettegést. Volt olyan, és van olyan, hogy rettegek, és volt okom arra, hogy rettegjek, de így rettegve is az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt. Újabb bizonyságát adta, hogy szemmel tart, hogy számíthatok rá, hogy ő megbízható, és kimentett a veszedelemből. Lehet az is, hogy egészen addig rettegtem, amíg ez a mentés meg nem jelent az életemben, amíg ki nem mentett, de rettegve is tőle vártam a szabadulást, és tudtam, hogy ő Úr e felett a helyzet felett is, és hogy neki minden lehetséges. Az is, ami az embereknél lehetetlen. Fél, de bízik Istenben. A Bibliában több olyan ige van, ami arra enged következtetni, hogy az, amit sokan tapasztalunk, az természetes állapot. Tudnélik az, hogy az Istenben bízó ember szívében a hit keveredik mindig valamiféle hitetlenséggel. Hogy mindig belekeveredik a mi hitünkbe valamiféle hitetlenség. Az Új Szövetségből talán a legtöbben ismerjük azt a történetet, amikor egy kétségbe esett édesapa a gyógyíthatatlan beteg gyermekét Jézushoz viszi. Jézus akkor éppen nem tartózkodik ott a tanítványokkal, így a tanítványokat kéri meg a gyógyításra, ők azonban nem boldogulnak ezzel. És amikor jön Jézus, leborul Jézus elé, és azt mondja neki, hogy ha tehetsz valamit, segíts rajtunk. Mire Jézus azt mondja, hogy ha tehetsz valamit. Nem ez a kérdés. Ha hiszel, minden lehetséges annak, aki hisz. Az ember szinte maga előtt látja azt a láthatatlan lelki folyamatot, ami pillanatok alatt lezajlik ennek az apának a szívében. Ha minden lehetséges a hívőnek, és csak a hívőnek lehetséges minden, ha Jézust nem korlátozza semmi, akkor most az övé a felelősség. Hisz vagy nem hisz? Hit ez, amivel odajött Jézushoz? Vagy ez még csak valami kezdemény, ez még nem is hit? Még el kellene jutni a hitben való fejlődésben oda, hogy, és ekkor mondja azt a becsületes választ, hogy hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemnek. Egyszer valaki azt mondta, hogy na, a Bibliában lám ilyen faramuci mondatok vannak, ha hisz valaki, akkor miért beszél a hitetlenségéről, ha meg nem hisz, akkor miért hazudja azt, hogy hisz. Aki ilyet mond, aki így gondolkozik és boncolgatja az igéket, az elárulja, hogy nem ismeri ő még igazán a hitnek harcát. Nem ismeri, hogy akiben van igazi bizalom a mindenható Istenben, aki hittel hozza a problémáit hozzá, annak a hitét is rágja mindig valamiféle hitetlenség, és erőtlenné akarja azt tenni. Harcol az emberben egyfolytában a hit és a hitetlenség. Ez a becsületes vallomás, amit ez az ember mondott, hogy hiszek. Azért hozta Jézus az a gyermekét, és ezért nem fordított hátat a tanítványok tehetetlenségét látva. Azért maradott tovább, és latolgatja a dolgot, hogy mit tehetne a gyermekéért, mert végtére is Jézustól vár megoldást. Ugyanakkor pedig azt is érzi, hogy hát ha nem fog segíteni Jézus. Hát ha nem tud segíteni, mit tudom én most, ki a felelős ezért az egészért? Hit ez vagy nem? Sokféle bizonytalanság van benne, de akkor is ott marad Jézus előtt, és továbbra is tőle várja a megoldást. Hit és hitetlenség együtt. A kettőnek az aránya változik állandóan bennünk. Az a fontos, hogy a hitünk egyre jobban erősödjék. Hogy a bizalmunk erősödjék egyre jobban az Istenben, mert ez önmagától erőtelenné teszi a kételjeinket és a hitetlenségünket. Hát nem alapvetően az a feladatunk, hogy a mi hitetlenségünk ellen harcoljunk, hanem az Istenbe vetett bizalmunkat kell szüntelenül erősítenünk. Egyebek között ezzel is, hogy akkor is ott maradok mellette. Van tehát olyan, hogy a hívő ember is ismeri a félelmet, de amikor fél is, bízik Istenben. Ugye ismerős az a mondat, hogy nem az a hős, aki soha nem fél, és talán ezzel még dicsekszik is, hanem az a hős, aki félve is helyt áll, és végigcsinálja azt, amit rábíztak, vagy amit elkezdett. Az a hős, aki félve is ott marad, és vállalja, és befejezi úgy, hogy nem tudja bizonyosan, hogy mi fog történni, de mégis hűséges marad. És ha Istenben bízó emberről van szó, hűséges marad az ő Istenéhez, aki megbízható, aki nem csapott be eddig még soha senkit. Lehet, hogy megengedi Isten, hogy az ő gyermekeit is ellenség támadja meg, de eközben is bíznak az övéi ő benne. Még az is lehet, hogy vétkeznek ezek a hívő emberek, de akkor leborulnak és bocsánatért könyörögnek ahhoz az Istenhez, akit megbízhatónak tartanak. Lehet, hogy elbuktak, teljesen padlón vannak, de felkelnek, vagy pedig engedik, hogy felemelje őket a gyöngéden szerető Isten, és mennek aztán tovább az eredeti irányba. Lehet, hogy nem teljesülnek a kéréseik, amikért pedig már hosszú idők óta, és kitartóan imádkoznak, könyörögnek, ám ők annál hűségesebben, annál kitartóbban könyörögnek tovább, és ragaszkodnak Istenhez. És azt ne tévesszük össze a fanatizmussal. Ez nem fanatizmus, hanem ez az igaz Isten ismeretből fakadó, rendíthetetlen bizalom. Amelyikben van sok-sok alázat is, mivel az ember nem akar okosabb lenni, mint az Isten, hanem őre áll bízza a döntéseket, és ő tőle várja a szabadítást. Van tehát, hogy a hívő ember is ismeri a félelmet, ezt azonban mindig követi, követnie kell. Egy rövid szócskának, ami így hangzik, hogy de. De akkor is bízik Istenben. Aztán a harmadik megalapítás, amihez elérkeztünk most, amit még megtudunk ebből a szép Zsoltárból, hogy elsegíthet Isten minket oda, hogy csendesen, de mégis az igazat megfogalmazva ki tudjuk azt mondani, hogy nem félek. Lehet, hogy félnem kellene, lehet, hogy ezt nem egészen érti a környezetem, hogy nem félek, tehát mit csináljak? Nem félek. Istenben bízom, nem félek. mert azon gondolkoztam el, hogy ember mit árthat nekem. Ezt a vallomást többször is elmondja Dávid ebben az imádságban. Először tudomásul kell venni, hogy bajok jönnek köztül, de ezek a bajok az Istennel való szövetségen belül érik a hívőt. Még így is megtapasztalja olykor, hogy mit jelent félni, de félve is bízik ő az ő Istenében, és tőle vár szabadítást. És ezközben időnként talán még rajta kapja magát azon is, hogy nem fél. Teljesen bizonytalan, hogy mit hoz a jövő, és mégsem aggodalmaskodik. Nem spekulál féliber állapotban, vagy álmatlan éjszakákon, vagy munkavégzés közben, hogy mi lesz akkor meg akkor, ha ez vagy az történik, mit csinálunk, hogyha ez vagy az történik. Nem e körül forog az élete, e körül az örlődés körül, hanem az egészet rábízta az Istenre, végzi a munkáját, és eközben időnként hozzá kiáll szabadításért, megoldásért. De talán úgy, hogy már előre megköszöni azt a szabadítást, azt a megoldást, amit Isten majd csak adni fog. Egyelőre még csak a megoldatlan helyzet szorongat, de már is tudja dicsőíteni Istent. Az Istenben bízó ember azért, hogy ő nem fog elkésni, hogy nála már most készen van a megoldás. És kedves testvérek, ez megint csak nem fanatizmus. Nem valami idealizmus, vagy nem illúziókat kerget az ilyen ember, hanem komolyan veszi mindazt, amit Isten önmagáról mondott. Vagyis, és itt egy új kifejezést mondok, ami nem hangzott még el, itt féli az Istent. Mert mindenféle félelem leghatásosabb gyógyszere, ellenszere az igazi Isten félelem. Az Isten félelemről azt mondja a Szentírás, hogy az azt jelenti, hogy komolyan veszem Istent, hogy őt valóban Istenemnek tekintem. Annak tekintem, úgy hiszek benne, úgy gondolok rá, úgy beszélek hozzá, hogy ő az, akinek ő magát mondja és kijelenti. Az előbb idézett 34. Zsoltárban olvashatjuk ezt a verset is, hogy féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az Istenfélők. Aki az emberektől fél, az attól fél, hogy valaki esetleg árthat neki. Aki pedig az Istent féli, az abban reménykedik, hogy az Isten segíthet neki. Ez egy nagyon nagy különbség. Nem azt jelenti egyáltalán, hogy fél az Istentől. Akkor nem mondaná Jézusról sem a Szentírás, hogy ő is félte az Istent. A zsidókhoz írt levélben van erről szó. Az 5. részben olvassuk ezt, hogy ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Az ember szinte felkapja a fejét, hát Jézus is ismerte a félelmet. A Máté 26-ban is olvassuk, hogy szorongva és gyötrődve kezd a Gecsemáné kertben imádkozni, és úgy kéri, hogy ha lehet, múljék el tőle ez a keserű pohár. Ha másként is lehetne, ne kelljen a kereszt kínjait átélnie, azt a nagy lelki gyötrődést elviselnie. Jön azonban itt is az a bizonyos kis rövid szócska, de. De mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Feltétel nélkül bízott az Atyában, rábízta magát és rábízta a megoldást. És végül aztán kiitta azt a keserű poharat az utolsó cseppig. Nem kerülhette el a szenvedést. És ezért lehetünk itt ma is mindannyian. Ezért bízhatjuk mi is ma a félelmeinket az Úrra, mert Jézus ártatlanul, bűn nélkül vállalta a kínhalált azért, hogy nekünk életünk lehessen. Ő vállalta az Istentől való elhagyatottságot ott a kereszten azért, hogy minket minden baj az Istennel való szoros kapcsolatban, szoros szövetségben érhessen, és soha ne szakadjon meg a vele való közösségünk, kapcsolatunk. Amíg Isten közelében maradok és ragaszkodok hozzá, addig ő velem van. Történjék bármi, támadjon akár félelem is a szívemben, én félve is bízom benne, És időnként pedig átélem azt, hogy nem félek. Lehet, hogy igazuk van azoknak, akik azt mondják körülöttem, hogy most bizony nagyon félni kellene, de mégsem félek. Mert megtanultam, hogy kicsoda ő, és ezért megtanultam egyre jobban, egyre őszintébben és mélyebben rábízni magamat. Mindez azonban csak a szövetségen belül érvényes. Ezért fontos, hogy valaki fogadja el egyszer az Istennel való szövetséget, és maradjon meg minden körülmények között ebben a szövetségben. És ezért mondhatta Pál is a Filippi belieknek, és most nekünk is. Óriási vigasztalás van ebben is. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És nem azzal folytatódik, hogy akkor megadja nektek a ti kívánságaitokat, hanem azzal, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, drága megváltónk, köszönjük, hogy ma is a te keresztetet tartod elénk. Köszönjük, hogy ott fordult meg ennek a világnak a sora. Köszönjük, hogy ott győzted le véglegesen minden ellenségedet és ellenségünket. És köszönjük, hogy mint utolsó ellenséged legyőzted és eltörölted a halált is. Áldunk, Urunk, ezért a szövetségért, amit véreddel szereztél nekünk. Segíts, hogy határozott döntéssel belépjünk mindannyian ebbe a szövetségbe. És Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy mi teszünk szívességet neked, pedig egyedül a te szövetségedben van élet lehetőségünk. Azon kívül, nálad nélkül tudjuk, hogy az örök halál vár mindnyájunkra. Segíts ezt világosan látnunk, és ennek a konzekvenciáit levonnunk. Köszönjük, hogy most is nyitva van az ajtó előttünk. Köszönjük, hogy vársz minket kimondhatatlan szereteteddel. Köszönjük, hogy ma is azokat hívogatod magadhoz, akik megfáradtak és terheket hordoznak. És kiálthatunk mi is hozzád ezer bajból, nyomorúságból, azzal a bizonyossággal, hogy nálad készen van már a szabadítás. Bizony erős vár vagy ma is minden benned bízónak. És igen, biztos segítség a nyomorúság idején. Bocsáss meg, amikor eluralkodott rajtunk a félelem. Bocsáss meg, valahányszor nem hiszünk benned, és nem veszünk komolyan a te ígéreteidet. Nem veszünk komolyan téged. Bocsáss meg, amikor azért félünk sok mindentől és sok mindenkitől, mert nem félünk téged igazán. Ajándékozz meg, Urunk, igazi Isten félelemmel. Segíts el minket egyre teljesebben a helyesebb Isten ismeretre. Segíts, hogy számon tudjuk tartani a te nagy tetteidet, meg azokat is, amiket a mi kicsi életünkben cselekedtél eddig. Minden újabb szabadításod bátorítson minket. Bátorítson arra, hogy bízzunk benned sokkal jobban, és bízzuk rád szeretteinket is, népünket, egyházunkat, mindazokat, akikért felelőssé tettél minket. Mindazokat, akiknek a nyomorúságát sokszor oda olyan tehetetlenül kell néznünk. Sokszor válunk tehetetlenekké, Urunk. Ám dicsőítünk téged, hogy neked minden lehetséges. Az is, ami az embereknél lehetetlen. Könyörgünk, adj megoldást és kiutat, szabadulást olyan helyzetekből és bilincsekből is, ahol az emberi tudomány és jó szándék tehetetlenné válik. Taníts minket sokkal erősebb hittel bízni benned, hitetlenül is hinni benned. Kérünk, Urunk, hogy növeld a mi hitünket. Így áld meg a nap további részét, az előttünk álló hetet, heteket, egész életünket. Amen.